Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Nagyon örülök annak, hogy ezen a tavaszon is beszélhetünk ebben a szép teremben a párkapcsolatokról, házasságról. Tavasz mondtam, tavasz van már. Nem annyira látszik, de az idő enyhül már. A meteorológus is azt mondta ma, hogy közeledik, mármint a tavasz. Eddig még minden évben bekövetkezett. Tehát most is így lesz, majd megtetszenek látni. Ez a sorozat szorosan kapcsolódik az őszihez. Ugyanúgy, mint eddig készül hangfelvétel, remélem, hogy ugyanúgy, mint eddig a végén CD-lemezen meg lehet szerezni. Még vannak üres helyek, tehát lehet szólni másoknak. Minden egyes alkalom meghallgatható anélkül, hogy az előzőn valaki itt lett volna, tehát önálló egység úgyis. Örülök annak is a mai alkalommal, hogy egy ifjú csapat jött el, mégpedig abból a gyülekezetből, ahová én magam is és a közvetlen munkatársaim is járunk. Ez a Budapest Pasaréti Református Gyülekezet. Ma a Dániel ifi egy kis csapata. Ha rájuk néztek, látjátok, hogy zsenge fiatalokról van szó. Legközelebb szintén a Pasaréti Gyülekezet nyomul, mert akkor a Palló Imre énekkar jön el, illetve az énekkarnak egy része. Úgyhogy most hallgassuk meg őket, egy szép éneket fognak énekelni, a szöveg kivetítve látszik, figyelmesen hallgassunk a dallamra is, meg a szövegre is. Azt gondolom, nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy Csenge helyébe Tinódi Lantos Sebestyént képzeljük, és a gitár helyett mondjuk egy lantot. Ugye nem nehéz. Arra kérem azokat, akik ott hátul állnak, hogy üljenek le. Ha előrébb jönnek, itt találnak ülőhelyeket. Itt is, elsősorban, azon az oldalon is. Köszönöm szépen. Már is meggyőződtem arról, hogy van hatása annak, ami innen elhangzik. Úgy gondolom, hogy nagyon szép énekezés, nagyon aktuális, nagyon mai, csak néhány üzenetre hadd hívjam fel a figyelmet. Veszélyben van a föld, széthullik, de örökké áll az a kőszikla, amely Jézus Krisztus. Tajtékzik a tenger. A tenger a népek jelképe a Bibliában. Az Isten népén kívüli sokaságot jelképezi. Tajtékzik a tenger, sokaság, gyilkol a sok fegyver. És az utolsó strófában pedig eladó már minden. Igen, ez jellemző a mi korunkra, de mi Jézus Krisztusban bízunk. Na most én azt gondolom, hogy nem csak ők tehetségesek, hanem a kedves hallgatóság is. Az ő segítségükkel próbáljuk meg elénekelni. Végül is a szöveg látszik. Jó, figyeljünk a szövegre, figyeljünk a dallamra. Nagyon könnyű fülbemászó dallam. Ők fogják kezdeni.
Erős vagyunk, a rád, a rád, a lelőségben ne bízunk.
kapcsolat és kommunikáció, ez a mostani sorozatnak a címe, az egyes alkalmakról szóró lap kint a könyvasztalon található, és sok jó könyv is. Ami újdonságnak számít, az Jó Sándor igehirdetéseinek a legújabb kötete, 100 éve született ő éppen. Azok az igehirdetések, amelyek ebben a kötetben vannak, közvetlenül a II. Világháború után hangzottak el. Azon kívül van itt egy nagyon érdekes könyv a kezemben, Pap Vilmos, a szerző, 41 prédikátor, nem tévedés, ugye a 40 gályarab, 40 prédikátor, de itt 41 20. századi mártér, vagy legalábbis sokat szenvedett igehirdetőről van szó. Csak néhányat említek, Borbély Béla, Gyökösi Endre, Ecsedi Aladár és sokan mások, akik nagyon jelentős szerepet töltöttek be az elmúlt évtizedekben itt ebben a kis országban. Isten igéjét képviselték. Nos hát, kommunikációról van szó. Tudjuk azt, hogy a kommunikációhoz legalább két félre van szükség. Szükség van egy adóra, és szükség van egy vevőre. Mi majdnem mindig az adóról beszélünk. Kommunikáció módjait tárgyalja elég széleskörű irodalom. A vételről kevesebb szó esik. Ma leginkább a vételre szoktunk koncentrálni. És hát úgy gondoljuk, hogy ez a mi legfőbb eszközünk a fülünk. Hát a fülünkkel szoktunk hallani leginkább. De nagyon érdekes kérdést lehet olvasni itt kivetítve a táblán. Halló és látószerv a szív. Látunk itt egy ókori uralkodót, gondolom nagyon tekintélyes, nem? Őt úgy hívják, hogy Salamon király. Biztosan mindenki ismeri a történetét, amikor elfoglalta a trónt Jeruzsálemben, úgy kezdte, ahogy minden igazi hívő ember fog neki egy új fontos feladatnak, Salamon imádkozott. Mit kért az Úrtól? Úgy tudjuk, ez terjedt el a közgondolkodásban, hogy Salamon bölcsességet kért. Nem gazdagságot, nem azt kérte, hogy mindig legyőzze az ellenségeit, hanem bölcsességet. Isten válasza az volt, hogy ezért, mert bölcsességet kértél, nem csak bölcsességet adok neked, hanem gazdagságot is. Valóban nagyon gazdag volt egész életében, és ellenségeit fölött diadalt is adok. Igen ám, de hogyha megnézzük az eredeti szöveget, akkor kiderül, hogy voltak éppen nem is bölcsességet kért szó szerint. Lehet, hogy meglepő, Salamon halló szívet kért. Azt kérte, adj a te szolgádnak halló szívet. Más szóval olyan szívet, amely érti Isten üzenetét. Értő szívet. Találkoztam már olyan bibliafordítással is, ahol az állt, hogy értelmes szívet. A bölcsesség kezdete az úrfélelme, írja éppen Salamon, aki érti Isten akaratát és követni akarja, az igazán a bölcsember, végeredményben mégiscsak bölcsességet kért. De a bölcsesség lényege az, legalábbis a mennyei bölcsességé, hogy én Istennel szeretném kialakítani a kapcsolatomat. Vele szeretnék kommunikálni. Nem akarok ezzel most sok időt tölteni, de emlékezzünk vissza arra, hogy az ember bűne éppen abban áll, hogy nem akar Istennel kommunikálni. A jó és gonosz tudás fájáról evett, ezzel kifejezése juttatva azt, hogy én magam akarom eldönteni, hogy mi jó és mi gonosz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen. Isten ne szóljon bele az életembe. A kígyó azt mondta neki akkor, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Az ember a maga Isten akar lenni. Hát úgy látszik, hogy van halló szív, értő szív. Na aztán, hogy nem csak a szív, nem csak a szívvel lehet érzékelni, hallani, látni is lehet a szívvel. Ismerjük ezt a kis figurát, ugye? Exupéry kis hercege. Ő pedig azt mondja ebben a kis regényben, hogy jól csak a szívével lát az ember. Valóban így van? Jól csak a szívével lát az ember, még azt is hozzáteszi, hogy mert ami valóban fontos, ami igazán fontos, az a szem számára láthatatlan. Na de mielőtt belemegyünk ebbe, tisztáznunk kell néhány kérdést. Az egyik kérdés az, hogy tulajdonképpen mire valók az érzékszerveink, akár látás, akár hallás, akár tapintás, szaglás, bármi, mire valók az érzékszerveink, kivel és miért kell kapcsolatot tartanunk, és végül mi a szív jelképes értelemben. Eszembe jut az a régi sláger, amit talán a mérsékelten fiatalok még tudnak, hogy a szív a legszebb kincs, ennél szebb szó, hogy szeretet. A nagyvilágon nincs, ja bocsánat, úgy kezdődik, hogy szeressük egymást, gyerekek. És különösen egy kis alkoholos terhelés mellett még sírni is lehet, miközben az ember ezt énekli. Hát szeretném hangsúlyozni, hogy nem érzelem központról van szó. Talán a romantikus irodalom tette a szívet érzelem központtá. Valójában nem arról van szó, de meg fogjuk látni, hogy mit jelent igazából. Mire valók az érzékszerveink? Hát több mindenre. Arra valók, hogy ne tévedjünk el a világban. Mégis meg kell állapítani, hogy hol vagyunk, merre kell menni. Hogy észrevegyük a veszélyeket. Hát okos ember elbújik, vagy elszalad, hogyha veszély fenyegeti. Arra valók, hogy felfedezzük a hasznos dolgokat. Hol van táplálék, vagy jó rejtek hely, vagy kincsek. Föl kell fedezni ezeket, de még valamire valók az érzékszerveink, hogy tudjunk kapcsolatot tartani más emberekkel. És számunkra most ez fontos. Kapcsolattartás más emberekkel. Az ember életközege az emberi kapcsolat. Anélkül nem tudunk élni. Vége mindennek, ha nincs legalább egy ember, aki megért, aki hajlandó meghallgatni, akit érdekel, hogy mi van velünk. Akinek elmondhatjuk az örömeinket, a sikereinket, aki hajlandó meghallgatni a kudarcainkat is, meg a bánatunkat is. Kell a másik ember. Valóban életközegünk a kapcsolat. Miért? Azért, mert életközegünk a kapcsolat. Persze vannak fizikai szükségleteink, vannak biológiai szükségleteink, de a mi környezetünk nem csak fizikai tényekből áll, nem csak biológiai tényekből, hanem emberekből. Nem jó az embernek egyedül lenni, állapította meg Isten már a teremtéskor. Ráismerünk erre a képre, egy hatalmas freskó egy részlete, Michelangelo festménye, Ádám teremtése. Nem véletlen, hogy ezt olvassuk a Szentírásban. Általában a Szentírásban semmi nem került bele véletlenül. Amikor azt olvassuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, hogy mekkora hangsúly van ezen a mondaton, talán még inkább érezzük, ha arra gondolunk, hogy egy-egy nagy teremtési aktus után maga Isten jelenteti ki azt, hogy ímé, igen, jó. Aztán egyszer csak elhangzik az, hogy nem jó. Mi nem jó? Nem jó az embernek egyedül lenni. Ezen Isten kifejezése juttatta, hogy az embert eleve egy olyan hiánnyal teremtette, amit ő maga sem akar betölteni. Másik emberre van szükség ehhez, hogy betöltse ezt a hiányt. Mert úgy folytatódik ez a kijelentés, hogy szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. Azért hadd jegyezzem meg kissé halkabban és zárójelben, hogyha valakinek nincs társa, nincs házastársa, az nem jelenti azt, hogy értelmetlen az élete. Az a különleges küldetés. De általában az érvényes, hogy mi társakkal együtt tudunk teljes életet élni. Kell a társ, kell a házastárs, kell a barát, kell a munkatárs, együtt megyünk valamire, egyedül nem. Különleges küldetés, mint Jeremiásé, Pál apostolé, vagy ma is vannak olyan emberek, akiknek Isten olyan szolgálatot adott, amit házassággal együtt nem lehet végezni. A római katolikus egyház papsága és szerzetesei ilyenek. De protestáns egyházakban is vannak olyan emberek, akik nem élnek házasságban. Mégis teljes életet tudnak élni, hogyha Isten adta ezt. Ha Istentől kapott küldetést töltenek be. Hát ez a paradicsomi állapot. Közösségben az Úrral, közösségben egymással, Ádám és Éva, úgy gondolom, a paradicsomban nagyon szerették egymást, sőt, hozzáteszem, úgy gondolom, jól érezték magukat. Aztán kiderült, hogy nem volt elég bölcsesség bennük mégsem. Kár volt feladni ezt a helyzetet. De először jó volt. Elszakadtak Istentől. Ádámban, Évában mi is elszakadtunk Istentől. Sajnos mi mindannyian az Édenkerten kívül születtünk már. Nem Istennel szoros kapcsolatban. Eleve senki sincs szoros kapcsolatban Istennel. Ahhoz, hogy szoros kapcsolatban legyünk vele, vissza kell térnünk hozzá. Ezt hívják visszatérésnek, vagy más szóval megtérésnek. Egy fordulatnak kell bekövetkezni az ember életében. De nézzük, mi történt. Gál Éva szép rajzán, látjuk itt Ádámot és Évát a bűneset után. Nekem nagyon tetszik ez a rajz, rendkívül kifejező. Azt lehet látni ezen a rajzon, hogy valami nagyon nagy baj történt. Ott állnak szorosan egymás mellett, ugyanakkor még sincs semmiféle szexuális felhangja ennek a képnek, de valami megriadás, valami mély szorongás látszik rajta, mi van, mi lesz most. Igen, itt látjuk a kígyót is, de érzékelteti a rajz Isten kegyelmét is, itt a háttérben a keresztet, mert elhangzik ott, hogy majd az asszony magva a kígyó fejére tapos, az asszony magva egyes számban, ez az első messiás jövendőlés, az első utalás Jézus Krisztusra, az első utalás a megváltásra. A bűneset után ezt olvassuk, akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Kifejezi ezzel a Biblia az első kommunikációs zavart. Arra kell itt gondolnunk, hogy végig fontos jelképeket tartalmaz ez a történet. Előtte azt olvassuk, hogy még mindketten mezítelenek voltak, az ember és az ő felesége, de nem szégyelték magukat. Nem csak testi meztelenségről van szó. Arról van szó, hogy nem volt titkuk egymás előtt, nem volt takargatni valójuk, nem volt se dugipénz, se rejtett gondolatok. Minden tudhatott, láthatott a másik. Most, hogy elszakadtak Istentől, egyszer csak van. Van dugi pénz. Jó, tudom, hogy abban az időben még nem volt pénz. De mondom, ez jelkép. Rólunk szól ez a történet. Most már vannak titkolt vágyak, rejtett gondolatok. Most már nem jó, ha mindent tud a másik. Már félnek egymástól. Tulajdonképpen a szeretet rendült meg bennük. Hiszen a szeretetben nincs félelem. Ők már félnek egymástól. Most már muszáj takarózni. Hát körülnéztek, megtalálták ezt a szép növényt, ráismerünk, ugye? De itt nem a gyümölcsöt szedték le, hanem a leveleket. Fügefa levelekből ágyék kötőket készítettek maguknak, mert van már rejtegetni valójuk. Nevetséges. Nem tudom, hogy mi a tapasztalatuk a jelenlévő házas embereknek. Hosszú időn keresztül lehet-e valamit titkolni a másik előtt? Ugye egy kedves asszonytestvér így mozgatja a fejét. Ez csak Bulgáriában igen, nálunk ez jelenti, hogy nem. Úgy is megtudja. Előbb-utóbb megtudja. Ennél csak az nevetségesebb, hogy Isten elől is elbújnak. Elbújnak a kert fái közé. Vörös Sándor egy kedves versét hoztam ide, tulajdonképpen megdöbbentő. Az a címe a kő és az ember. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek, rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla. Én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek, rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla. Nyilvánvaló, itt is jelképekről van szó. Nincs menedék egy kőszívű embernél, de kiderül, hogy ő is ég és szenved. Sokszor szenvedünk egymás mellett, várjuk a másiktól a menedéket, de nem tud menedéket adni. Egyedül Isten tud menedéket adni, aki elől menekülünk. Na ezek után érdemes tisztázni, hogy mit értünk mi ezen a kis szócskán, hogy szív. Attól tartok, hogy volt már szó róla, röviden azt mondhatjuk, hogy értékrendünk centruma. Ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. A döntéseink innen indulnak ki, a szívünkből indulnak ki. Voltak éppen minden kommunikáció a szívből indul ki, legalábbis emberi szinten. Legtöbben ismerjük Chapman kiváló könyveit, az Egymásra hangolva című könyvet, az Összeretett nyelvet, tulajdonképpen a szeretet közlés csatornáiról van szó. De amit közlök, az a szívemből indul ki. Én szeretetet csak akkor vagyok képes közölni, ha a szívemben szeretet van. Ha ott nincs semmi, akkor nem tudok szeretetet közölni. És szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a szeretet vágy, nem szeretet. Amikor valaki vágyik arra, hogy szeressék, az nem szeretet. A szeretet az, ha adom a másiknak azt, amire szüksége van. Értékrendünk centruma. Hogyan döntök? Értékrendünk centruma azt jelenti, hogy arra figyelünk, ami fontos nekünk, ami számunkra értéket képvisel. Na, itt valaki leskelődik, vagy fügefa levél, vagy más levél, figyel a másikra, rejtőzködve figyel. Néha így közelítjük meg egymást, és akkor itt látjuk az idézetet ebből a Vörös Sándor versből. Hát, hogyha nekem az fontos, hogy megkapjam azt, ami nekem hiányom, és nem érdekel, hogy a másikkal mi van, akkor nincs bennem szeretet. Először befogadással kezdődik az igazi kommunikáció a másik felderítésével. Hogy mi van a másikkal, mi van a másikban. Na most Isten elől végképp nem bújhatunk el. A személyes kapcsolódás az, aminek létre kell jönni. Mik ennek a titkai? Az egyik az, hogy feltárulkozom a másik előtt. Eldobom a fügefa leveleket. De azt gondolom, hogy ma nagyon sok embernek nem gyönge fügefa levele van, hanem páncélba öltözik. Páncélba öltözik, hogy ne legyen megközelíthető, és ne legyen sebezhető. De azzal kezdődik a mély kapcsolat, hogy levetem a páncélt, és sebezhetővé teszem magam. Kockázatos lépés ez? Igen, nagyon kockázatos lépés, de hadd tegyek hozzá egy másik jelzőt, hitlépés. Először Isten felé kell vállalnom azt, hogy levetem a páncélt. Istenem, nem védekezem ellened. Meg akarok békélni veled, hiszen nem jó a kapcsolatunk. Minden összeomlott. Megvallom azt, hogy háború dúl bennem. Most már vesztesnek érzem magam. Nagy kegyelem, amikor valaki, hadd mondjam a mai divatos kifejezést, a padlóra kerül. Az az imádkozás helye. Leginkább térden. Amikor Adi ilyen helyzetbe került, akkor fakadt a szívéből az a vers, hogy Uram, háborúból jövök én. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Folytatja a szívvel, nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, ami nyugtat adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Aztán beszél arról, hogy valamikor térdig gázolt a vérbe, két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben, de most, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, elszáradt már az ajkam, s száraz karó a két karom már. Uram, nézz végig rajtam. Ez a kegyelmi állapot, amikor az ember tehetetlennek érzi magát. Az a kegyelmi állapot, amikor ott a tóparton Péter úgy borul le Jézus elé, hogy menj el tőlem, én bűnös ember vagyok. Pedig örülni kellett volna, hát annyi halat fogott, mint soha még addig. De én azt gondolom, hogy Pétert akkor nem érdekelték annyira a halak. Attól, hogy annyi halat fogott, azt látta meg, hogy az a rabbi, aki bekérezkedett az ő hajójába, az nem akárki. Később ki is mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre van szükségünk. Levetem a páncélt, Isten hadd lásson engem mindenestől, és az emberi kapcsolatban, arra van szükségünk, hogy egymás előtt is levegyük a páncélt. Ki tudjuk mondani azt, hogy rosszul csináltam. Sőt, vétkeztem. Figyelmetlen voltam. Amit tettem, az nem volt szeretet. Sőt, annak az ellenkezője volt. Meg tudsz bocsátani? Megbocsátásra van szükségem részedről, bűnbocsánatra van szükségem Istentől. Na aztán a kapcsolódás másik része az, hogy ezek után nem magamra, hanem a másikra figyelek. Mert túl tudok lépni a bűnbánatomon, miután Jézus Krisztus kimondta azt, hogy megbocsátattak a te bűneid. Amikor a bénának kimondta, akkor ő már fölkelhetett, és vihette az ágyát, vagy a hordágyát a hóna alatt ki. Akkor már nem kell e körül forgolódni. Ha az Úr azt mondja, hogy megbocsátattak, akkor ne kotorázzam a bűneim tengerébe. Az a kegyelem tengere. Az el van intézve. Akkor mehetek tovább. Örömmel. Tehát a helyzetébe illeszkedem, hogy megértsem őt. Ezt nevezik empátiának. Pál apostol azt mondta, hogy ő zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé lett. Ezt nem úgy kell érteni, hogy átvette a görög kultúrát, vagy hogy a törvényeskedő zsidó hagyomány szerint akart élni, hát tudjuk a leveléiből, hogy éppen nem, de hogy az evangéliumot el tudja juttatni minden néphez, ezért a helyzetükbe volt képes illeszkedni. Mondhatjuk egy házasságban, azt mondhatja egy férfi, hogy én most asszonyá lettem. Nyilván nem a szó szoros értelmébe, végképp nem fizikailag, hanem úgy, hogy megértem őt. Néha segít ebben olyasmi, hogy elutazik az asszony két hétre, és akkor el kell látni a gyerekeket is, nem csak enni kell adni nekik, hanem még öltöztetni is, meg iskolába is kell vinni. Emlékszem, hát én olyan koras erdülő voltam, amikor édesanyám elutazott néhány hétre a szüleihez Erdélybe, és akkor édesapám olyan pörköltet főzött, amit egy hétig ettünk. Mert jó sokat csinált belőle. De én azt gondolom, hogy ő megtapasztalta akkor azt, hogy hát azért nem árt, ha itthon van az asszony. Igen, tehát az ember észreveszi azt, hogy mit dolgozik a másik, mit tesz. De kölcsönösen, mindketten, természetesen. Az én központú ember saját magát látja a másik szemében is. Azt hiszem, ez lehetséges, nem? Megfelelő fényviszonyok mellett, ha közel hajolok, akkor a másik szembogarában észreveszem magam. De szociálisan mindig ez történik. Ezt úgy hívják, hogy szociális tükör. Mert ha megjelenek valahol, a többiek reagálnak rám, a magatartásuk tükrözi azt, hogy mondjuk, hogy én egy kedves ember vagyok. Valamit megtudok magamról. Miért szeretnek bele emberek más emberekbe? Azért, mert a másik szemében magukat látják. Ez a lány fölnéz rám, még a szája is tátva marad. Hát gyorsan feleségül veszem, hogy egész életemben azt tapasztaljam. Én ezt hívom Csinszka effektusnak. Ő így járhatott annak idején, fölnézett a nagy költőre. Aztán kiderült, hogy úgy közelről ez a nagy költő is ember. És nem olyan tökéletes. De nagy költő volt tényleg. Ez pedig Dömié képén Narcissus királyfi, aki meglátta saját arcát a forrás tükrében, nagyon tetszett neki, mert soha azelőtt nem látta. Hiába volt királyfi, a palotában nem volt tükör. Abban az időben még nem volt tükör. A tükörgyártás később kezdődött. Én úgy tudom, Velencében gyártották a leghíresebb tükröket egy időben. Most már nem. Most már majdnem mindenütt. Narcissus csodálja magát a forrás tükrében, az van odaírva. És a forrás is magát szemléli. Narcissus szemében. Mert Oscar Wilde meséje szerint, amikor Narcissus meghalt és siratta az egész erdő, megkérdezte a szellő a forrást. Ugye? Te is siratod Narcissus. Igen, siratom. Ugye milyen szép volt? Szép volt, én nem vettem észre. Én mindig a fodraimat figyeltem a szemében, amikor fölém hajolt. Na ez az egocentrizmus. Ez az empátia hiány. Pedig empátia nélkül nincs tartós emberi kapcsolat. És ezek a szerelmesek, hát még holdfény is van, de azért annyira van világos, hogy látják egymást, azt szeretem benned, hogy szeretsz engem. Hát akkor a másikat szereti? Én azt hiszem, hogy akkor magát szereti, mert ez nem elég a tartós kapcsolathoz. Vajon meg lehet így ismerni egymást? Hát ha folyton magam látom, akkor a másikat nem látom. Az együttjárásnak az az egyik értelme, hogy megismerjük egymást. Nem az az értelme, hogy magamról egyre több hízelgő információt kapjak. Jó, hogy mond olyanokat, hogy szép vagy. Elhiszi ezt a lány? Hát persze, hogy elhiszi. Hát mert szereti hallani. De jó lenne a másikat felderíteni, hiszen a szeretet lényege ez. Na most ezzel foglalkoztunk, hogy hány füle van az embernek, ugye ilyet csak egy pszichológus tud kérdezni, mert minden normális ember tudja, hogy kettő. Tehát vannak normális emberek, és vannak pszichológusok. A Schultz von Thun kiderítette, hogy négy, hát itt látjuk, ugye? De a négy fül közül most csak kettőre szeretném fölhívni a figyelmet. Ezeket használjuk leggyakrabban. Milyennek tart engem? Egy másik jeles pszichológus, Harrisről van szó, azt mondja, hogy azt kutatom én, amikor kapcsolatba lépek a másikkal, hogy oké vagyok-e nála. Aztán már is kiderült, hogy az illetőnek a nemzeti hovatartozása. Ugye mindenki érti azt, hogy oké, hát még egy amerikai mennyire. Rendben vagyok-e nála? Hogy állok nála? Ez oké feeling, így nevezte el ezt. Na hát ez az egocentrizmus füle, amikor az ember arra figyel, hogy most megfelele a viselkedésem ő nagyságának, vagy ő uraságának. De van egy másik fül, mi van vele, milyen állapotban van ő. Ki emlékszik ezekre a fülekre, amikor szó volt, nem tudom, hogy ősszel vagy tavaly? Senki? De igen, akkor nem mondom el.
De van, aki nem emlékszik.
Hát esetleg, hát István biztos nem emlékszik. István kedvére elmondom. Egy példa. Ebédlő asztalnál ülnek, megszólal a férj. Mi ez a zöld a levesben? Erre az asszony, ha neked ez nem ízlik, mehetsz máshová enni. Na most a kérdés, hogy melyik fülével hallgatta az asszony a másikat. Nyilvánvaló, hogy azzal a fülével, amelyik arra figyel, milyennek tart engem. Mert azt az üzenetet hallotta ki ebből, hogy pocsék szakácsnő vagy. Hát miket teszel bele a levesbe? Mi ez a zöld? Ha azt a fülét használta volna, hogy milyen állapotban van a másik, akkor az üzenet az lett volna, hogy nekem ez nem ízlik. Vagy akkor a másikra figyel. Óriási különbség. Persze van itt még két fül, talán a mai alkalommal nem annyira lényeges, tárgyi tartalom füle, megmondja, hogy petrezselyem, olyan kis gömbölyű, ez a zöld borsó, ugye biológiai érdeklődést elégít ki, vagy ha mit kell tennem, akkor az az üzenet, hogy máskor létszi, hagyd ki ezt a zöldet. Na most a lényeg az empátia füle. Legyen empátia fülünk, mert anélkül nem megy a kapcsolat. Tehát a kérdés az, hogy mi fontosabb számomra. Az-e, hogy milyennek tart engem, vagy hogy milyen állapotban van ő. Természetes hajlamainknál fogva, először az érdekel minket, hogy milyennek tart engem a másik. Ezen nem kell meglepődni. Tehát ha valaki felfedezte most, hogy őt ez érdekli, az még normális. De ezen túl kell lépni. El kell jutni oda, hogy engem igazán az érdekeljen, hogy milyen állapotban van ő, vagy másképpen és bővebben mire van szüksége a másiknak. Az empátia, tehát azt jelenti, hogy megértem őt, mert a helyzetébe illeszkedem. Néha egy kutyus jobban megteszi. Állítólag Lorenz kutyája ott hevert az asztal alatt, amikor tudós társakkal diskurált és vitatkozott, és nagyon empátiás kutya volt, mert mindig belekapott annak a lábikrájába, aki a gazdájával ellentétes véleményen volt. Mintha értette volna a vitát. Hát azt gondolom, érzelmileg reagált, minden esetre gazdapárti volt a kutya. Vajon empátiás-e Isten? Legszebben erről a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében olvashatunk, amikor azt olvassuk, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan szenvedett. Hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett. Mindenben. Kivéve a bűnt, kivéve azt, hogy ő nem esett bűnbe. Ha mi kísértést szenvedünk, hát legtöbbször bűnbe esünk. Ő nem. De átélt minden emberi szenvedést, nem csak testi szenvedést, még csalódásokat is. Legjobb barátai hagyták cserben. De engedelmes volt az atyának a kereszt halálig. Tehát Krisztustól tanulhatjuk meg az igazi empátiát. Elkezdődött a szenvedése a születésével. Valóban az egész emberi életet, még az emberi gyermeki fejlődést is végigélte. Minden megaláztatásával együtt. És azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Én azt gondolom, hogy itt nem a szeretet mértékéről van szó, hanem a szeretet módjáról. Arról van szó, hogy a mi szeretetünk legyen a másikra figyelő szeretet. Hogy az egocentrizmusunkból és az egoizmusunkból tudjunk kilépni, belehelyezkedve a másik helyzetébe. Az evangélium nagyon sokat beszél erről. Abban a jelképes történetben is, abban a példázatban is, amikor a bíró azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy gyertek, atyám áldottai, örököljétek ezt az országot, mert empátiásak voltatok. Jó, tudom, nem így van a szövegben. A szövegben úgy van, hogy amikor éheztem, ennem adtatok, amikor szomjaztam, innom adtatok, amikor mezítelen voltam, felruháztatok, amikor beteg és fogoly voltam, meglátogattatok, eljöttetek hozzám. Bal keze felül állóknak meg azt mondja, hogy titeket nem ismerlek. Mert nem jöttetek el. Mert nem adtatok enni. Mert nem adtatok inni. Tulajdonképpen a szeretetet kéri számon. A nagy király, az igaz bíró a szeretetet kéri számon. Krisztus ítélő szék előtt úgy gondolom nem ez lesz a kérdés, hogy naponta hányszor mondtad el a mi atyánkot. Az is jó, ha elmondtad. De a fő kérdés az, hogy volt-e benned szeretet? Észrevetted-e a másik szenvedését? Tettél-e valamit, hogy enyhítsd a szenvedését, vagy a szükségletét? Tettél-e lépéseket, hogy földerítsd? Nagyon jó dolog a hit. Hegyeket lehet mozgatni. Például a kétségbeesés hegyei szétnyílnak, ha az ember Krisztusra néz. Nagyon jó dolog a reménység. Bármilyen lassan jön a tavasz, tudjuk, hogy jön. Reménykedünk, hogy jön az Úr Jézus, másodszor is, megjelenik dicsőségben. De mindezeket fölül írja a szeretet. Ez a három, mondja Pál apostol, hit, remény, szeretet, de a legnagyobb a szeretet. Ezt vigyük magunkkal, kérdésdoboz van hátul, ott az egyik széken, abba lehet kérdéseket tenni, most pedig a Dániel ifjú lányai és fiai még két dalt elénekelnek nekünk. Jó? Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Fölhívom a figyelmet megint a kérdésdobozra. Következő alkalom témája: kapcsolat illúziók. Nagyon negatívan hangzik, de remélem, hogy a végkicsengése pozitív lesz. Isten velünk, viszontlátásra!